Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az igehirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Lukács evangéliumában, a 14. fejezetben, az első verstől a következőképpen. Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. Íme ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem? De ők hallgattak. Erre megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Hozzájuk pedig így szólt. Ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton esik a kútba, vajon nem húzza ki azonnal? Nem tudtak erre mit felelni. Aztán egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor látta, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól hozzád, engedd át neki a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád, barátom, ülj feljebb. Akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem tudom, hogy az itt ülők közül voltak-e már néhányan igazi falusi lakziban, esetleg sátoros lakziban, ami régen kisebb településeken nagy divat volt, lehet, hogy a mai napig is. A gyerekkoromat én is egy faluban töltöttem, ezért sokszor volt lehetőségem ilyen lakziba menni, és hát azt figyeltem meg, sőt gyerekként hozzászoktam ahhoz, hogy ezeknek a lakodalmaknak van bizonyos rendje, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogy ki kihez megy tyúkot vágni, hogyha meghívunk valakit tyúkot vágni, akkor utána nekünk is kell menni hozzá. Két rend ruhát kell legalább vásárolni, hogy a tánc előtt át lehessen öltözni ebbe a másik ruhába, és nász ajándékba, mit illik, mit nem illik vinni, mennyi pénzt illik adni, tehát mindennek megvolt a maga íratlan szabály, hogy hogyan szokás viszonyulni egymáshoz, és azt gondolom, hogy nyomokban még ezek a mai napig fennmaradtak néhány helyen, mert ezek biztosították a közösségekben, hogy mindenkinek be legyen biztosítva a helye, a pozíciója. Mert egy kisebb közösségben senki nem meri kockáztatni azt, hogy esetleg megszólják, vagy hogy szégyenben maradjon. Ez egy nagyon fontos dolog volt, és mindenki ügyelt rá, hogy a becsületét azt óvja, és ne kelljen szégyenkeznie mások előtt. És Jézus korában is ez nagyon fontos volt, nem csak a lakodalmakról van már szó, hanem az élet minden területét átjárta ez, hogy a becsületre mindenképpen vigyázni kell, és el kell kerülni a szégyent. A szégyen és a becsület viszonyulása, ez a közel-keleten Jézus korában nagyon-nagyon fontos volt. De ahogyan már megszokhattuk, hogy Jézus nem igazán illeszkedik bele ezekbe a társadalmi konvenciókba, hanem legtöbbször megkérdőjelezi őket, és a feje tetejére állítja őket. Ezért a mai igény is arra hív bennünket, és Jézus Krisztus úgy szólít meg bennünket rajta keresztül, hogy mi is vizsgáljuk meg az elfoglalt helyünket. Átvitt értelemben is, hogy milyen helyet foglalunk el az életünkben, milyen a mi pozíciónk, miért vagyunk ott, és hogy jó helyen vagyunk-e, jó helyen ülünk-e. Nem csak itt a templomban, hanem egyébként is az életünkben. A szégyen az egy nagyon érdekes érzés. Nagyon nehéz megfogalmazni, hogy pontosan mit értünk szégyen alatt. Talán a bűntudattal lehet kapcsolatban, de még a bűntudatnál meg tudunk fogalmazni egy konkrét bűnt vagy mulasztást, amit elkövettünk, és ami miatt bűntudatot érzünk, a szégyennél nincs ilyen. hanem az csak egy megfogalmazhatatlan rossz érzés, amitől azt érezzük, hogy mi vagyunk rosszak. Nem csak rosszat követtünk el, hanem mi emberként zsigerileg rossznak érezzük magunkat. Nem érezzük magunkat elég jónak, amikor szégyenkezünk. A szégyennel először Ádám és Éva történetében találkozunk a Bibliában, amikor észreveszik a mesztelenségüket, és megpróbálják eltakarni magukat fügefa levelekkel, bár akkor ez már mit sem számít, hiszen ettek a jó és rossz tudásának fájáról, és mégis elkezdik magukat rossznak, tisztátalannak érezni, és elbújnak Isten elől. Érdekes ez, hogy megpróbálnak elbújdokolni, meg szégyellik magukat. És ez az érzés, a szégyen, hogy nem vagyok jó. És nagyon érdekes, hogy ez onnan ered, hogy Istennel megbomlik az egységük. Amíg Ádám és Éva a paradicsomban éldegéltek addig, Istennel olyan harmonikus volt a viszonyuk. De amint megtörténik az első bűneset, és elkezdik szégyelni magukat, onnantól megbomlik ez az egység, és nem csak ténylegesen, hanem átvitt értelemben is kivetik őket ebből a paradicsomi állapotból. A szégyen, amikor megbomlik az egység. És nem csak Istennel, hanem emberek között is így van. Amikor megbomlik az egyenrangúsági viszony közöttünk, és onnantól kezdve lesznek megszégyenítők és megszégyenítettek. Lesznek hatalomgyakorlók és megszégyenítettek. És ez már több, mint sem egy ártalmatlan társadalmi berendezkedés, hogy próbáljuk ezt elkerülni. Sokszor a megszégyenítésnek nagyon komoly következményei vannak. Nem nehéz erre példát mondani, hiszen mindannyian éltünk már át ilyesmit. Gyerekként például. Gyerekek nagyon sokszor kell, hogy elszenvedjék azt, hogy a felnőttek megszégyenítik őket. Nem is biztos, hogy tudatosan, de mégis ott van az a megbomlott egyensúly, hogy én vagyok a felnőtt, az erős, aki tudom, és nekem van hatalmam, és ott van a gyerek, aki pedig ezt elszenvedi. Hány gyereknek kell ezt elszenvednie otthon, iskolában, és ennek a következményeit sokszor viselik magukon. De felnőttként is sokszor éljük ezt át. Amikor ott állunk, leforrázva, megszégyenítve, és azt érezzük, hogy a szégyen teljesen elborít minket. Amikor az ikreinket vártuk, és éppen elkezdtem érezni, hogy már motorognak a babák a pocakomban, akkor elmentem az orvoshoz, és nagy újjongva meséltem neki, hogy képzelje, doktor úr, már ilyen hamar érzem, hogy motorognak a babák. És akkor azt mondta az orvos, hogy ilyen hamar még nem érezheti, úgyhogy ez biztos nem az. És ott álltam én is leforrázva, és azt gondoltam, hogy hát ő az orvos, nyilván ő tudja jobban, ha nem érzem, akkor nem érzem. És nagyon sokszor vagyunk így ezzel, amikor egy hatalommal bíró személlyel találkozunk, hogy nyilván ő neki van hatalma, ő tudja jobban, mert ő az orvos, ő a tanár, ő a lelkész, ő a felnőtt, ő az idős, ő ért hozzá, nyilván jobban tudja, mint én, aki nem értek hozzá, és nem tudom. És ott van a szégyen, ami elborít, és azt érezzük, hogy neki van hatalma, nekem pedig nincsen. Hányszor vagyunk így ezzel, hogy nem érezzük magunkat elég jónak a másik emberhez képest, és hogy kihasználtak bennünket. De ne gondoljuk azt, hogy csak mi vagyunk áldozatok, mert nem telik bele egy perc, és a másik szerepben is ott vagyunk, amikor mi kezdünk el hatalmaskodni mások felett, amint lehetőségünk adódik rá. Egy folytonos hullámvasúton ülünk, ahol egyszer hatalmaskodunk, egyszer pedig megszégyenülünk. És így folytatódik, amíg csak világ a világ, mind a két szerepben ott vagyunk. Ezt látjuk a saját életünkben, és ezt látjuk magunk körül. Látjuk azokat az embereket, akiket egyik nap még ünnepelnek, még tisztelnek, a másik nap pedig már kitaszítanak maguk közül, és számkivetetként viszonyulnak hozzájuk. Egyik napról a másikra lesznek sztárokból gazemberek, és ugyanaz a kéz, ami felemel bennünket, az le is taszít. Ezen a hullámvasúton ülünk mindannyian. a hatalomgyakorlás és a megszégyenítés között ingadozva. Jézus azonban leszállít bennünket erről a hullámvasútról, és azt mondja, hogy álljatok egy szilárd talajra, hogy nem kell mindig hatalmat gyakorolni, és nem kell azt sem elviselni, hogyha megszégyenítenek benneteket, mert egy új identitást ad nekünk, ami nem függ mások ítéletétől, és nem függ a társadalmi pozícióktól, hanem ez az új identitás Istenben gyökerezik. Akik Istenben vagyunk, azok vagyunk igazából. És ez a hullámvölgynek a vége. Mert az értékünk az már nem azon múlik, hogy a családunk, a falunk, a közösségünk szerete minket, vagy mit gondol rólunk, hogy előre köszönnek-e nekünk, vagy elfordítják tőlünk a fejünket, hogy jóképűek vagyunk-e, vagy gazdagok, hogy engedelmeskedünk-e a törvényeknek. Nem azon múlik, hogy van-e hatalmunk, hanem ez az identitás, ez Istenben gyökerezik. És Jézus üzenete még felfordatóbb egy olyan társadalomban, ami a szégyenen és a becsületen alapult. Elveszi ezeket a régi alapokat, amik olyan bizonytalanok voltak, és új, szilárdabb alapokat kínál, ami már nem szégyen alapul, hanem azon alapul, hogy kik vagyunk Istenben. Hogy kik vagyunk Istennek, hogy mivé teremtett minket. És Isten számára mi mindannyian a szeretett gyermekei vagyunk. Mária az, aki ezt a leggyönyörűbben megfogalmazza az ő énekében, amikor azt mondja, hogy hatalmasokat döntött le a trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Mária szájából hangzik ez a leghitelesebben, aki tudjuk, hogy házasságon kívül várt gyereket, és egy egyszerű fiatal lány volt, mégis Isten őt szemelte ki arra, hogy Isten fiát felnevelje és megszülje. Isten rendje nem hierarchikus, hanem az egyenrangúságon alapul, mert ő nem egymás fölé és alá rendel bennünket, hanem egymás mellé. Lejjebb hozza azt, aki fönt van, és fölemeli azt, aki lent van. Ez az üzenete a mai példázatunknak is, hogy mi azt nézzük, hogy ki hol helyezkedik el a ranglétrán, hogy kit ér a megtiszteltetés, ki befolyásosabb, ki hogyan öltözik, ki hogyan viselkedik az asztalnál, míg Isten mit lát, hogy mindannyian egy asztalnál ülünk. Minden meghívott vendég ott van és egy asztalnál ül, egymás mellett. Egymás mellett foglalunk helyet Isten asztalánál. Ő nem hierarchikusan nézi, hanem egy szinten minden meghívott ott van és egymás mellett ül. Keresztény gyülekezet testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban hiszem, hogy Isten országában nincsen ültetési rend. Jézus azért sértette meg folyton a törvényt és a tisztesség is a társadalmi rendnek a határait, hogy megmutassa, hogy Isten másképpen működik, mint mi. Így jutott el a határon túli emberekhez, azokhoz, akiket kiközösítettek a többiek közül. Jézus gondoskodott arról, hogy a szégyen felváltsa a szentség, hogy össze legyenek kapcsolva az emberi és az isteni dolgok, hogy egyesüljenek azok, akiket korábban elkülönítettek egymástól. Ebben az egységben, az Istennel való egységben és az egymással vállalt egységben tudjuk élni az életünket úgy, ahogyan Istentől kaptuk. Hogy nem kell félnünk a megszégyenítéstől. Nem kell félnünk, hogy ki mit gondol rólunk, hogy vajon méltóak vagyunk, vagy méltatlanok. És nem kell hatalmaskodnunk sem azért, hogy elnyomjunk másokat és a saját értékességünket bizonyítsuk, hanem valódi áldás lehetünk egymás számára. Hiszen tudatában vagyunk az értékességünknek, ami belső, amit Istentől kaptunk, ami a mi méltóságunk, és amit senki nem vehet el tőlünk. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szomorú a szívünk, amiért a mi emberi berendezkedésünk olyan sok fájdalmat és egyenlőtlenséget okoz. Mi sem vagyunk kivételek. Hatalomvágyunkkal fenntartjuk, szégyenkezésünkkel elszenvedjük ezt a rendszert. Add, Urunk, hogy mégse éljünk kiszolgáltatottságban, hanem egyedül téged tartsunk Urunknak, a tőled kapott belső méltóságunk és értékünk tudatában forduljunk egymáshoz, és meglássuk a másik emberben azt, ami valójában a te országod vendége, a mi testvérünk. Amen.